कूत्र ओथस अमयुष्र úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Több helyen intenzív zivatarok, felhőszakadás és jégeső várható, hívja fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője. Majd a délutáni, késő délutáni óráktól az ország nagy részén kialakulhatnak felhőszakadások, amelyeket nagyméretű jég is kísérhet, ismertette Mukics Dániel. A zivatar környezetében a szél is károkozó mértékben felerősödhet. Magyarország és a kormány célja nem csak a kiegyezés, hanem a kiengesztelődése és a lehető legszorosabb együttműködés az utódállamokkal, hangsúlyozta Semmény Zsolt a 34. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor keretében tartott nemzetpolitikai kerekasztal beszélgetésen. A miniszterelnök helyettes közölte, a többi utódállammal is ugyanolyan partneri viszony kiépítésére törekszünk, mint amilyen Szerbiával megvalósult. A hiba nem Magyarország készülékében van, hogy ez eddig nem sikerült, mondta el. Nemzetben gondolkodni azt jelenti, hogy nagyobb összefüggésben tekintjük a magyarság sorsát, semmint az akaratunk ellenére meghúzott államhatárokon belül élő magyarság szempontjai és érdekei, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök szavai szerint erre emlékeztett Tusványos, amely a legnagyobb politikai találkozó a határon túli magyarok világával, ami nagy eredmény, és lassan ezt nem is vitatják. A kormányfő elmondta, tavaly arról beszélt, hogy van magyar nagy stratégia, abból felvillantott néhány dolgot, majd délelőtt egy lépéssel tovább megy, és a stratégia néhány fontosabb elemét is bemutatja. Magyarország elemi érdeke, hogy kitartson az ukrán EU tagságot elutasító álláspontja mellett, jelentette ki a miniszterelnök. Arról is beszélt, tagság helyett szerződésen alapuló stratégiai megállapodást javasol Ukrajnával. Szólt arról is, Ukrajna nagyon súlyos fenyegetéseket intéz Magyarországhoz, amit a miniszterelnök igyekszik higgadtan stratégiai nyugalommal kezelni. Hozzátette, ugyanakkor az ukránok egyre jobban beépülnek a magyar politikába, a médiába, a szakértői világba, tehát védekezni kell. A magyar hadsereg stratégiailag elhatározott úton halad, hatalmas lépéseket tettünk csak az elmúlt néhány évben is, erről beszélt a honvédelmi miniszter Tusnádfürdőn. Magyarország elrettentő ereje a szövetségesi rendszerrel kiegészítve megnőtt, jelentette ki Szalai Bobrovnicki Kristóf. A 2010-es családbarát fordulat óta egyre bővül, mára már meghaladta a 30-at azoknak az intézkedéseknek a száma, amelyekkel Magyarország a családokat, a gyermekvállalás segíti, összegezte a családokért felelős államtitkár Tusnádfürdőn. Konz Zsófia elmondta, július 1-én elindult Európa legnagyobb adócsökkentési programja, amely 1 millió családot érint. A családi adókedvezmény megduplázása ez. 2010 óta munkalapú társadalom épül, 1 millió új munkahely jött létre, és a női foglalkoztatás is 66-80%-ra növekedett, ismertette. Sólyog Tamás köztársasági elnök Budapesten a Rohan villában fogadta a Magyarországon hivatalos látogatással lévő Zhao Leit, a kínai népköztársaság országos népi gyűlésének elnökét. Az államfő gratulált a kínai népnek kimagasló gazdasági eredményeihez. Kifejtette, mi vagyunk az egyedüli nép Európában, amelyik ázsiai eredetű, és rendkívül büszkék vagyunk erre. Idén július 23-án túllépte a vendégek száma a 10 milliót, már most Magyarország népességét meghaladó vendégforgalmat bonyolított a turisztikai szektor, közölt a Visit Hungary az MT-vel. A nemzetközi utazók legnagyobb számban Németországból érkeztek, hazánk ezt követően Romániából, az Egyesült Királyságból, Lengyelországból és Olaszországból vonzott a legtöbb vendéget. Júniusban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.679.000 főt tett ki, a munkanélküliek száma 212.000, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az április-júniusi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.661.000 volt, 49.000-rel kevesebb, mint egy évvel korábban. A csökkenésben meghatározó szerepe volt az úgynevezett legjobb munkavállalási korú 25-54 éves népesség fogyásának, tette hozzá a KSH. 10-ből 80 állami ösztöndíjas képzéssel jutottak be felsőoktatási intézménybe, ami mintegy 74.000 hallgatót jelent, mondta el a kultúráért és innovációért felelős miniszter az M1 állami televízióban. Hankó Balázs közlése szerint az állami ösztöndíjas képzésekbe felvett hallgatók száma 2.500-rel több, mint a tavaly évben volt. Ez a felsőoktatás megújulása után egy 2022-es felvételi évhez képest 13.500-rel magasabb. Végül az időjárásról. A fátyol és az egyre erőteljesebb gomoly felhőképződés mellett sok szaharai por által szűrt napsütésre számíthatunk majd. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként heves viharok is, a szélső felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 19-20 fok körül, napközben aztán 32 és 37 fok között alakul. Híreinket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Adásunkban a Miskolcon megtartott holokauszt mártírok napi megemlékezésre látogatunk el. Az avasi izraelita sírkertben megtartották a 81. holokauszt mártírok napi megemlékezést, amelyen részt vett a Miskolci Zsidó Hitközség és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége is. A megemlékezésen Dajcs Miklós, a Miskolci Zsidó Hitközség elnöke és dr. Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea.
Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt emlékező közönség és meghívott vendégeim! Azért vagyunk jelen, hogy tisztelegünk 1944-ben elhurcolt mártírjaink emléke előtt megmutassuk, nem ismételhetünk meg a 81 évvel ezelőtt történtett események. Megemlékezésünk Miskolcról és környékéről elhurcolt 17-18 ezer zsidó hittestvérünk. 1944 márciusától kötelező volt a sárga csillag viselése. Áprilisban kezdődött a gettósítás, majd júniusban kezdték felszámolni Miskolc Arany János utcai gettót, és gyalog hajtották át a jogaiktól, mindentől megfosztott, elcsigázott öregeket, betegeket, gyerekeket, legyengült embereket a téglagyárba, ahonnét elindították június 11-én a halálvonatokat a Magyar Államvasutak, a marhavakonjait Auschwitz-Birkenauba. Szisztematikusan gonosz terv alapján először erőteljes zsidó férfiakat vitték fegyvertelen munkaszolgálatba golyófogónak, azzal a szándékkal, hogy soha ne térjenek vissza. Ezek után könnyű volt az itthon maradt időseket és gyerekeket minden ellenállás nélkül külföldi haláltáborokba deportálni. Már a gyötrelmes utazás során többen meghaltak a levegőtlen zsúfolt vagonokba, de akik túlélték az utazást, még nem eszméltek fel sem, már is egy szelekció vált rájuk. Innen pedig legtöbben egyenesen a gázkamrába kerültek. Ezeket a tényeket sokan elmondták, és el fogják mondani különböző megemlékezésen. De nem lehet elégszer mondani, nem lehet elfelejteni azokat a szörnyűségeket, amik a Shoah alatt történtek. Engedjék meg, hogy röviden megosszam önökkel az alábbi időkben Magyarország holokauszt emléknapján számos fiatal látogat el a nagy felújításra váró zsinagógánkban és múzeumokban. Közülök többen megkérdezték, hogyan történhetett meg a 20. század közepén több százezer, az majdnem 600 ezer magyar zsidó deportálása. Ezt sem tudjuk megmagyarázni, de azt tudjuk, hogy soha többé ne történhessen meg. Mindig megrendít, amikor arra gondolok, milyen sajátos temető állunk most. Elődeink közül sokan Auschwitz-Birkenau lelték halálukat. Itt az emlékfalon feltüntetett nevük alapján őrizzük emlékeiket. Egyre kevesebben vannak már a túlélők közt, akik el tudják mondani a történteket. Nagyon oda kell figyelni rájuk, és meghallgatni őket, emlékeztetni az embereket, hogy soha nem felejthetjük el a holokauszt borzalmait. Elmondjuk, hogy az elmúlt időszakban hitközségű múzeumát egyre több zsidó, nem zsidó fiatal látogatta iskolai programokon keresztül. Ezáltal megismerkednek a holokauszttal és a zsidó hagyományokkal. Végezetül köszönöm, hogy az itt megjelenő polgári és egyházi vezetők elfogadták meghívásukat, és megtisztelték jelenlétükkel megemlékezésüket. Köszönöm szépen!
Kedves hittestvéreim, hölgyeim és uraim! Nehéz szívvel állok itt önök előtt, mert a gyász és a hiány nem halványul az idő múlásával. Bármennyire is fájdalmas, és emberként kötelességünk emlékezni, és zsidóként nem csak az emlékezés feladatunk, hanem az emlékeztetés felelőssége is ránk hárul. Emlékeztetnünk kell mindenkit arra, ami történt itt, ebben az országban, és ebben a városban is. Arra a gyalázatra, amely a 20. század 30-as, 40-es éveiben zúdult a magyar zsidóságra. Arra a korszakra, amelyben őseinket gettóba zárták, majd haláltáborokba deportálták, ahonnan csak olyan kevesen jöttek vissza. Összejöttünk ma itt a temetőben miskolci hittestvéreink deportálásának 81. évfordulóján, hogy közösen hajtsunk fejet, és leroljuk kegyeletünket a Miskolcról elhurcolt nők, gyermekek és idős emberek munkaszolgálatra kényszerített férfiak emléke előtt. Rájuk emlékezünk, és rajtuk keresztül arra az 500 ezernél is több magyar zsidó áldozatra. 500 ezer ember, felfoghatatlan szám, felfoghatatlan veszteség. Alig ha van közöttünk valaki, aki lelki személye előtt meg tudna jeleníteni ekkora embertömegeket. Képzeljük el egy katasztrófát, amely eltörölné Miskolc teljes lakosságát, a csecsemőktől az aggastyánokig. Belegondolni is szörnyű egy ilyen mértékű tragédiába. A vészkorszaknak több mint háromszor ennyi áldozata volt. Ekkora űrt hagyott maga után Magyarországon a holokauszt. A mártírjaink emléke nem halványulhat. Ők még a gettósítás kezdetén is hittek benne, éppen úgy, mint sorstársaik országszerte, hogy velük nem történhet meg ugyanaz, ami más országok zsidó közösségeivel megtörtént. Hittek Magyarországban, a közösségük erejében, munkájuk és erkölcsi tartásuk által nyújtott védelemben. Csalódniuk kellett. Nem számított az évszázados virágzó együttélés, az első világháborúban elesett 176 miskolci zsidó halott. Nem számított az a rengeteg munka és erőfeszítés, amit a zsidó közösség a város fejlődésének érdekében fejtett ki. Mindent felülírt az elvakult gyűlölet és a mohóság. Mohóság, amelyel el lehetett venni a zsidók vagyonát, házaikat, amelyel el lehetett kobozni a város 807 zsidó tulajdonú üzletét, ipari vállalkozásait, az ügyvédi irodákat, orvosi rendelőket. A városban az Arany János utca környékére 600 lakásba zsufoltak be több mint 10 000 embert. A gettósítás május 20-án fejeződött be, ezek után a területet lezárták, innen csak különleges engedéllyel léphettek ki a bezárt szerencsétlenek. A miskolci és környékbeli zsidók bevagonírozási helye a Tatár utcai téglagyár volt. Ütlegelések közepette június 5-én ide terelték a gettó lakosságát, innen a környék zsidóságával együtt összesen 16.464 főt ötszerelvény szállította Auschwitzba. Az utolsó vonat napra pontosan 81 éve, 1944. június 15-én indult. A haláltáborból a miskolci deportáltak alig 1/5 tért haza. 1949-re a környező beköltözőkkel együtt is csupán 2000 zsidó maradt Miskolcon. Meggyőződésem, hogy önök számára, akik ma itt vannak, mindez közismert. Emlékezni jöttünk nem egy újabb történelmi órára, nem új ismeretekért, hanem közös főhajtásért az áldozatok emléke előtt. Mégis fel kell idéznünk ezeket a tényeket, amikor a vészkorszakról beszélünk. A holokauszban ugyanis nem csupán több százezer zsidó élet veszett oda. A vészkorszak tragédiája nem csak az ő haláluk, nem csak a szeretteik elvesztése miatt megnyomorított sorsú túlélők szenvedése, nem csak a generációkon keresztül öröklődő mérhetetlen fájdalom rémülete. A holokauszt tragédiája az ember életekre alapozó jövő, gyarapodás, virágzás elvesztése is. A hiány, amit a Soá okozott, és okoz ma is a magyarságnak, a magyar zsidóságnak, máig is érezhető, felmérhetetlen és számszerűsíthetetlen. Hiszen hogyan lehetne megszámolni, hogy mennyi mindent, hány anyát és nagyanyát, hány apát és nagyapát, hány szorvos kezet, hány tanár, hány alkotó művészt, mérnököt, orvost, Nobel-díjas tudóst veszített Magyarország, melynek akkori politikai elitje és hatalmi gépezete gyermekeket, időseket és életerős embereket küldött habozás nélkül a halálba. Erre az egész országot sújtó tragédiára is gondolnunk kell ma, amikor a miskolci mártirok emléke előtt róljuk le kegyeletünket. Tisztelt emlékezők! Az idő múlása nem homályosíthatja el az emlékezetet. 8 évtized után is kötelességünk emlékezni és emlékeztetni. Különösen ma, amikor a világ egy része elfeledni látszik a II. Világháború tanulságait. A tanulságot, hogy a gyűlölet mindig antiszemitizmussal kezdődik, de ritkán ér ott véget. Ez a lecke, amelyet mindenkinek meg kell érteni. Mint ahogyan meg kell érteni, felismerni és átérezni azt a pótolhatatlan veszteséget, amelyet a vészkorszak jelent. Mert a holokauszt nem csupán zsidó közösségek tragédiája volt, hanem az egész nemzeté, az egész emberiségé. Olyan mély sebet ütött a történelem szövetén, amely máig nem gyógyult be. Éppen ezért megnyugtató érzés, hogy ma itt az Avasi temetőben nem csak mi zsidók róljuk le kegyeletünket. A megyei jogú város vezetése, társegyházaink egyaránt képviseltetik magukat, jó akaratú hagyományőrzők is jelen vannak. Kulcsfontosságú ez az összefogás ma, amikor 8 évtizeddel a tragédia után ismét növekvő antiszemitizmus ellen kell felemelnünk a szavunkat. Hisz látjuk, hogy mi történik a világban, ahogy az előbb említettem, akárcsak az elmúlt 2-3 napra gondolhatunk, arra háborúra, amely ugyan tőlünk távol történik, de megint zsidó életek pusztulnak. Nem beszélve a 2 évvel ezelőtti október 7-i eseményekről. Igen, mert ha az emlékezet elhalványul, ha a gyűlölet újra hangot kap, ha a többség ismét hagyja, és félrenéz, akkor újra megnyílhat az út a múlt sötétsége felé. Ezért nem csak emlékezni kell, cselekedni is. Felelősséggel, eltökéltséggel és a közösség iránti együttérzéssel. A múlt figyelmeztet, de csak a jelen tettei menthetik meg a jövőt. Nem hozhatjuk vissza, akiket elveszítettünk, de taníthatjuk a gyermekeinket tiszteletre, együttérzésre, az emlékezés fontosságára. Csak így van jövőnk, csak így van jövője az emberiségnek, benne a zsidóságnak és a magyar zsidóságnak is. Kedves hittestvéreim, tekintsünk körbe itt a temetőben. Gondoljunk mártíriaikra, azokra, akik Miskolcot tekintették otthonuknak, de nem áldatott meg nekik, hogy itt nyugodjanak. Azokra, akiknek sírjai, ha vannak egyáltalán szétszórva találhatók szerte a nácik által megszállt Európában. Csendesítsük el gondolatainkat egy pillanatra, és idézzük fel az emléküket. Erősítsen meg bennünket az eltökéltségünkben, abban, hogy az áldozatok és a túlélők leszármazottjaiként kötelességünk zsidóként megmaradni. 8 évtized múltán is kötelességünk továbbvinni az elődök által létrehozott helyi világból mindaz, ami tovább vihető és a magyarországi értékként felmutatható a következő nemzedéknek. Mi mindannyian tartozunk ennyivel a mártírok emlékének. Zichronam livracha, emlékünk legyen áldott. Thank you.
Most Hollósi Andrást, Miskolc alpolgármesterét és Barna Sándort, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökét hallják.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves emlékező közösség! Amikor jöttem ide az avasi temetőbe, akkor szembeötött számomra ez a kőtávlat velük szemben, ne ölj! És mégis meg annyi, sok ezernyi név, sok ezernyi áldozat neve van a kőtábla alatt. Ez is egy szomorú mementója annak, hogy mivé lesz az ember, ha nem teljesíti az Úr parancsolatát, vagy éppenséggel nem szeretjük úgy fele barátunkat, én önmagunkat. Azért gyűltünk össze, hogy főhajtással emlékezzünk meg Miskolc zsidó közösségének áldozatairól, akik mártír halált haltak a világtörténelem egyik legsötétebb óráján. Azokról az emberekről, családokról, gyermekekről és idősekről, akiket 1944. júniusában erőszakkal elszakítottak otthonaitól, közösségüktől, városuktól, vagy végezetül attól, ami a legértékesebb, az élettől. Ez a hónap különösen fájó emlékezet idézett számunkra. 1944. májusára gettóba zárták Miskolc 10 000 polgárát, akik egyetlen egy dologban különböztek csak városunk többi polgárától. 1200 család, akik ebben a városban éltek, akik ezért a városért éltek. Aztán a miskolciakat a vidéki zsidó közösségek tagjai követték. 81 évvel ezelőtt számukra a vasgyári téglagyár udvara vált a pusztulás várótermévé. Miskolc büszke arra, hogy a kisebbségi nemzetisége mind a mai napig részesei annak a szövetnek, ami ma is az együtt élő közösségét jelenti városunknak. Pontosan ezért, ami akkor történt, elfelejthetetlen, megbocsáthatatlan és felfoghatatlan. Olyan sebet jelent, amelynek nyomát nem csak a város vagy egy nemzet, hanem az egész világ viseli. Nyomát, ki annak, amit kivágtak belőle, mi mások a bűnjelét, mint ahogy az Káin viselte, a szégyenét, amit a testvér ellen követett el. Nem hagyhatjuk, hogy még egyszer ilyen megtörténjen. A világot alkotó szövetből egy egész szálat akartak kiégetni, alkotó elemét a kultúrának és a hitnek. Mérhetetlen és megmagyarázhatatlan, érthetetlen és megbocsáthatatlan, mert minden élet érték, mert minden élet szent. A mai megemlékezésben a fájdalmon túl mégis helye kell legyen a reménynek. Annak az akaratnak, hogy soha nem feledjük, hogy soha nem engedjük megismétlődni. A mi felelősségünk, hogy a jövő nemzedékei is megismerjék az igazságot. A mi kötelességünk, hogy megőrizzük az emlékezetet, és építsük tovább azt a sokszínű, egymásra figyelő közösséget, amelyben nem a származás, nem a vallás, hanem az ember méltósága a legfőbb érték, ahol az egymással való közösség vállalása a kulcs. Ma és most nem csak gyászolunk és emlékezünk, hanem tanulságot is teszünk. A történelem ugyanis nem hallgatható el, és az áldozatok nevét nem fedheti be a feledés pora. Mindannyiunk kötelessége, hogy a csendet emlékezéssé, az emlékezés pedig felelősségé formáljuk. Köszönöm, hogy Miskolc megyeugó város vezetése nevében itt lehetek önökkel, és köszönöm, hogy ma együtt emlékezhetünk.
Kedves emlékező testvéreim, református lelkipásztorként mély tisztelettel és veletek együtt gyászoló szívvel vagyok ma itt. Nehéz szavakat találni ezen a szent helyen, ahol a föld a szenvedés némaságát őrzi. Az avasi temetőben állva nem csak egy történelmi tragédiára emlékezünk, hanem azokra az emberekre, akik egykor éltek, szerettek, hittek, de akiket elpusztított a gyűlölet. Nyughelyén azoknak a lelkeknek, akiknek a történetét gyakran elhallgatták koruk előtt. Ma megtörjük a csendet. Jól ismert Joel próféta szavaival, mondjátok el fiaitoknak, és fiaitok is mondják el fiaiknak, és azok is a következő nemzedéknek. És ránk bizatott, hogy tovább mondjuk, amit nem szabad elfelejteni, nem bosszúval, hanem őszinte fájdalommal, nem a haragtól vezérelve, hanem felelősségtől vezérelve. A holokauszt, az elesettek emléke nem csak zsidók emléke, hanem emberi emlék. Egy seb, amely mindannyiunkat megérint, akik hiszünk a méltóságban, az igazságosságban. Nem tudjuk megérteni a holokausznak borzalmait, a proféta nem is erre kér, hanem arra, hogy beszéljétek el. Mert az emlékezés nem a megértésről szól, hanem a hűségről. A hűségről az áldozatok felé, a hűség a remény felé. Református lelkipásztorként azért vagyok itt, hogy emlékezzünk együtt, és továbbadjuk az emlékezetet. Mert ahol egy ember életét elvették, ott minden élet sérül. És ahol egy ember emlékét megbecsülik, ott gyógyulni kezd a világ. Tudjuk, hogy a csend és a bűnrészesség gyakran jellemezte múltunkat. De más utat választunk, a kiállás útját, a továbbmondás útját. Áldás legyen az elhunytak emlékén. A béke, a salom ölelje át ennek a világnak minden szegletét, és én is köszönöm, hogy megengedtétek, hogy veletek együtt emlékezzek, hogy megoszthattuk ezt a szent pillanatot.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a Miskolcon megtartott holokauszt mártírok napi megemlékezésre látogattunk el. További tartalmas időtöltést kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Műsorunkat szombaton 14 óra 35 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 2025-ös karriernapjához kapcsolódva beszélgettünk az esemény előadóival. Az első részben a Nexon oktatási igazgatóját, Nagy István Ferencet kérdeztük a munkaadói elvárásokról, illetve tippeket kaphattunk a sikeres állásinterjúhoz és a munkakereséshez. Mindezelőtt viszont érkezdenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1334-en tettek sikeres záróvizsgát a 2024-25-ös tanév végén az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Az Egri Bazilikában július 3-án délután a bölcsésztudományi kar és a pedagógiai kar, július 4-én délelőtt az informatikai és a természettudományi kar, július 4-én délután pedig a gazdaság és társadalomtudományi kar, valamint a művészeti kar végzősei vehették át diplomájukat. Az ünneplőket dr. Ternyák Csaba egri érsek, az egyetem nagykancellárja köszöntötte, aki kiemelte, a bazilika és a líceum közötti Eszterházy tér mint szakrális hely az, amely a hit és az észtemplomát köti össze. Amikor a kettő között harmónia és együttműködés van, akkor virágzik fel a város, az ország. Dr. Pajtókné dr. Tarilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora beszédében emlékezett, ez a tanév különleges volt a kettős jubileum miatt, hiszen az oktatás 250 évvel ezelőtt kezdődött meg a líceum falai között, emellett alapítónk, gróf Eszterházy Károly püspök születésének 300. évfordulóját is megünnepeltük. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adott otthont az Egyházi Könyvtárak Egyesülése éves konferenciájának, a Tittel Pál Könyvtár és a Főegyházmegyei Könyvtár szervezésében. Az esemény dr. Pajtókné dr. Tarilona, az egyetem rektora nyitotta meg. Köszöntőjében kiemelte, az egyetem magáénak érzi a feladatot, hogy magas szintű szakmai ismereteket adjon át, mindezt a személyiség fejlesztésével kísérve, olyan értékeket közvetítve, amelyek segítségével hallgatóink később is megállják helyüket a társadalomban. A megnyitó ünnepséget egy együttműködési megállapodás aláírása követte. A dokumentumot dr. Pajtókné dr. Tarilona, az EKE rektora, valamint dr. Bálint Ágnes, az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének elnöke látta el kézjegyével, megerősítve ezzel a szakmai közösségépítést. Ezt követte a szervezet tisztújító közgyűlése. A találkozó második napján konferenciát tartottak a szakmai személyiség fejlődés az élethosszig tartó tanulás jegyében címmel. A bazilikában ünnepi érseki misén, valamint egy különleges hangulatú kulturális esten is részt vehettek a Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont teraszán, melyet az Akadémia borok kóstolója tett teljessé. A záró szakmai napon a résztvevők jó gyakorlatokat osztottak meg egymással, a délután folyamán pedig a Dobó István Vármúzeumot és a Belváros templomait látogatták meg szakértői vezetéssel. Kiváló, magas színvonalú, egyedülálló továbbképzéseket is kínál az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Augusztus végéig várjuk a jelentkezéseket a 2025-26-os őszi fél évben induló, csak nem 25 szakirányú továbbképzési szakra és 13 pedagógus szakvizsga felkészítő programra. A társadalomtudományok területén az érdeklődők jelentkezhetnek gyermek- és ifjúsági tanácsadó, interaktív e-könyvtár szakirányú továbbképzésre, vagy válhat belőlük óvoda és iskolai szociális segítő. A pedagógus képzésben ugyancsak széles a paletta, az alkalmazott bábjáték, alkotói fejlesztői meseterápia és a dráma pedagógiai módszerek, technikák megismerése mellett az érdeklődők választhatnak újabb képzések közül is, például a gyógypedagógus szakon a tanulásban akadályozottak pedagógiája, logopédus, illetve a szociálpedagógia szakirányon az egészségfejlesztő mentálhigiénés szakember, fejlesztő differenciáló szakpedagógus két helyszínen is. További információk elérhetőek az egyetem honlapján.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Mielőtt még rátérnénk a karriernapos előadására, mivel foglalkozott, mielőtt a Nexon oktatási igazgatója lett?
Köszönöm a kérdést. A mai karriernapon is azért fogadtam el a meghívást, mert érintettnek éreztem magam. A meghívást követően úgy fogalmaztam, hogy egy karrierváltó fog egy karrierkezdő csoportnak előadást tartani. 20 évet töltöttem az állami igazgatásban, döntően külügyi területem, és ezt követően döntöttem úgy, hogy próbára teszem magam. Sokan mondták, hogy ez milyen szerencsés dolog, hiszen akkor most ugye a kapuzárási pánikot vagy a midlife crisis-t elkerülöm. Erre szoktam én mondani, hogy nem, ez az, amikor 20 év után valaki karriert vált, és szervezetfejlesztő tréner vállalkozóként, szabadúszó vállalkozóként kezdtem el dolgozni. Pont így oktatási szakértő, szervezetfejlesztő mi voltom miatt találtuk meg egymást a Nexonnal, ahol most az időm legnagyobb részét töltöm. Emellett néhány tevékenységemet továbbra is fenntartom. Ez nekem a kikapcsolódás gyakorlatilag, ami a Nexon mellett maradt.
És mik voltak azok a motivációk, amik hozzájárultak ehhez a pályaváltáshoz?
Hát, ahogy említettem már az életközépi válságot, és ez azért fontos, mert az a mai előadásnál ez a kapunyítási pánik téma, ez középpontban áll, hiszen azért érkeztem, hogy segítsem a pályakezdő és az állásinterjú előtt álló fiatalokat. A életközépi válság az pedig körülbelül annyit jelent az én esetemben, hogy amikor az ember úgy érzi, hogy itt nincsen további fejlődési út, amikor az ember úgy érzi, hogy kevéssé motivált, viszont más területen még elég erőt érez, akkor vesz egy nagy levegőt, és neki indul. Én teljesen objektíven azt mértem föl, 20 év van mögöttem, még 20 évet kell a munkaerőpiacon eltöltenem, miért ne tegyem meg úgy, ahogy én szeretném.
És akár ilyen élethelyzetben, vagy akár pályaválasztás előtt álló pályakezdőként, milyen tényezők alapján tudjuk azt meghatározni, melyik pálya nekünk való?
Ugye 20 év munkatapasztalattal az ember már nem csak pályát választ, hanem egy életmódot is vált. És ugyan tudom, hogy pályakezdőknél is ez egy nagyon nagy életmódváltás, de pályakezdők még inkább az útkeresésben vannak. Tehát teljesen természetes, hogyha egy pályakezdő nem tudja teljesen biztosan, hogy mit akar csinálni. Teljesen természetes, hogyha egy pályakezdő több felé is kacsingat még. Én szerintem ez az az időszak és az az életkor, amikor ezt meg lehet tenni. És egy felelős munkavállaló és egy felelős munkahely találkozás, akkor ez nem gond. Tehát szerintem minden munkahely tisztában van vele, hogy 21, 22, 23 évesen ki mikor fejezi be a felsőoktatási tanulmányait, nem egy életre választunk még munkahelyet. Tehát én abszolút teljes nyugalommal azt tudom mondani, hogy pályakezdőként kísérletezzünk és keresgéljünk nyugodtan, amíg nem találunk olyat, ami nekünk való.
És hogyan tudjuk segíteni ezt a keresgélést? Vannak esetleg olyan tesztek, amik erre segítséget nyújtanak? Vagy hogyan tudjuk ezt elkezdeni?
Hát az alapvető irányok úgy szoktak lenni, hogy ebben az életkorban nagy baráti társaságot tart az ember, és ezt mindig átbeszélik, és most, ha visszatekintek a saját pályaválasztásomra, én sem tudtam, hogy hivatalnokként állami igazgatásban fog dolgozni, míg nem egy évfolyamtársam nem ment el egy felvételire. A hirdetést se vettem észre, hogy az egyetemünkön éppen munkatársat kerestek. Ő nem ment oda dolgozni, én oda mentem dolgozni. Tehát én szerintem a kortárs csoport nagyon nagy hatással van erre. Nagyon nagy hatással van erre a szülői példa, a családi közösség, illetve sokan vannak, és egyre többen vannak olyanok, akik már akár középiskolát, egyetemet is úgy választanak, hogy határozottan tudják, hogy hova akarnak menni dolgozni. Egy dolgot nem szabad elfelejteni, hogy annyira gyorsan változik a munkaerőpiac, hogy amikor az ember elkezd egy egyetemet, akkor még nem tudja, hogy éppen az a szakma élni fog-e, amikor befejezi az egyetemet. Illetve lehetséges, hogy amikor munka helyet keres az ember, akkor egy olyan új szakmával találkozik, amivel korábban nem. Példaként mondanám, hogy nem olyan régen, egy hónapja hirdettük meg mi is a digitális tananyagfejlesztő pozíciónkat. A HR-eseink erősen törték a fejüket, hogy akkor ez milyen munkakör, hogy kell körbeírni. Valószínűleg néhány évvel ezelőtt digitális tananyagfejlesztő sem volt még. Viszont nekünk most erre van szükség, úgyhogy szerencsére épp egy hétfői interjún azt hiszem meg is találtuk az ideális jelöltet.
Ha már így említette azokat a szakmákat, illetve végzettségeket, amik így a munkaerőpiac változásával esetleg kevésbé szükségessé válnak, esetleg tudná ezekre példát mondani?
Ez egy nagyon összetett folyamat. Vannak szakmák vagy pályák, amik esetleg azért szűkülnek be, vagy azért tűnnek el, mert a technológia átveszi a stafétát. Én szerintem ott is el fog férni még az ember minden esetben. Tehát nem beszélek most a gyárakról, nem beszélek most a kékgalléros munkákról, ahol nagyobb valószínűséggel szorítja ki egyébként a technológia a munkavállalókat. Én szerintem az értelmiségi munka egy egyetemet követően mindig nyitott lesz, és mindig szükség lesz az emberi erőre. Az a kérdés, hogy a gépeket vagy a mesterséges intelligenciát miként tudjuk a saját szolgálatunkba állítani, ahogy az előadásomban is beszéltem erről, hiszen az utolsó blokk az kimondottan erről szól.
És ha már így említette az előadását, akkor egy kicsit beszélhetnénk erről bővebben.
Az előadásommal segítséget szeretnék nyújtani a pályakezdőknek. Van egy jelenség, erről is beszéltem, a kapunyitási pánik, ugye, ami gyakorlatilag csak azt a bizonytalanságot írja le, egy nagyon látványos névvel, ami a pályaválasztás az életkezdés előtt van. A csakot itt idézőjelbe kell tenni, mert ebben az élethelyzetben ez a legkomolyabb kérdés. Egy állás keresésben, vagy egy állás interjú szituációban lévő embernél is dominálni fog. Hogyha szerencsés és jó munkahelyre kerül, akkor ezt figyelembe is fogják venni. Van egy nagyon divatos kommunikációs vagy szakmai irányzat, ez a generációs elmélet. Én ezt gyakran challenge-elem, de csak és kizárólag azért, mert párhuzamosan fut ezzel egyébként az, hogy az ember éppen milyen életkorban van. Tehát nem függ feltétlenül szorosan össze, hiszen más motiválja az embert, amikor egyedülálló pályakezdő és karriert akar építeni. Más motiválja, hogyha éppen gyermekvállalásban gondolkodik. Más motiválja, hogyha éppen lakásvásárlásban gondolkodik. Vagy autóvásárlásban, vagy más motiválja, hogyha éppen egy éven belül a nyaralásra készül. Tehát nem tekintenék olyan szigorúan a generációs kérdésekre, én sokkal inkább az életkori, illetve az életszakasz sajátosságokat veszem figyelembe. Azért említettem, hogy ez a felvételi interjún is nagyon fontos, mert én pont azt hoztam az előadásra, hogy a felvételi interjú előtt, közben és után mi jár a két oldal fejében? Mi az, amit a két oldal gondol és elvár? ezzel próbálom megtámogatni a pályakezdőket. Itt nyilvánvalóan őket talán jobban érdekli, hogy a másik oldalon mi történik, a felvételiztető oldalon. Itt megpróbáltam összefoglalni azokat a tapasztalataimat, amiket immár a vállalkozói létben összeszedtem, bár a gondolkodás közben azért eszembe jutott, hogy, hogy a hivatali pályám utolsó 8 évét is felnőtt képzésben oktatásban végeztem, és ott döntően pályakezdőkkel foglalkoztam, tehát nagyon sok munkainterjún ültem, de akkor még nem annyira tudatosan néztem ezt, mint vállalkozóként, hiszen az első megbízatásom egyébként vállalkozóként pont egy telekommunikációs cég volt, ahol azt kérték, hogy a shop vezetőket tanítsuk meg felvételiztetni, tanítsuk meg arra, hogy a legjobb munkatársat vegyék föl, és az első fogos kérdés, amit föltettek nekünk, hogy hogyan vehetik észre, hogyha a jelölt valótlant állít, hogyha a jelölt nem önmagát adja. Úgyhogy az első tréneri munkám az egy ilyen 2-3 napos komoly tréning volt, amikor pont a másik oldalon lévőket készítettük fel, hogy a lehető legjobban tudjanak szűrni. A folyamatnak a vége az meg talán pont egy múlt heti előadás lehet egy másik egyetemen, ahol pedig a toborzás és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról beszélgettünk, és hát az már egy egészen más világot tár fel.
Mielőtt még rátérnénk a munkaadói részre, először beszéljünk arról, hogy mit is kell egy munkavállalónak tennie, hol érdemes munkát keresni, illetve hogy érdemes összeállítani a portfóliót.
A holnál sokkal fontosabb kérdés szerintem a hogyan. Hol szerintem lehet, hogy én a másik oldalról nézem, és máshogy látom, de szerintem az interneten tömegével lehet állásajánlatokat találni. Van egy népszerű, vagy hogy mondjam, számomra népszerű, egy kedvenc tudósom, Barabási Albert László, aki a hálózatelmélet megalapítója, kitalálója, a 2000-es évek elején Bostoni Egyetemen fejlesztette ki a hálózatelméletet. Ez gyakorlatilag a társadalom működésének törvényszerűségeivel foglalkozik. Ő mondta, hogy, és nagyon hiszem, amit mondott, hogy munkát nem a családunk és fogadni elsősorban, nem a családunk által, ahogy ő fogalmazott, nem az elsődleges kapcsolataink által fogunk találni, hanem munkát minden esetben a másodlagos kapcsolataink által fogunk találni. Vannak ez alól kivételek, van, amikor egy szülő beviszi a családi cégbe a gyermekét, vagy adott esetben rokoni kapcsolatok által, de ez a ritkább eset. A leggyakrabban valamiféle közvetítő kapcsolat, olyan kapcsolat által kapunk munkát, akiről nem is számítottunk. Éppen ezért mondtam azt, hogy teljes nyugalommal lehet fejvadászcéghez fordulni, teljes nyugalom lehet internetes hirdetéseket böngészni, nagyon jó szűrők vannak erre. A fejvadász cégnek annyi előnye van nyilvánvalóan, hogy sokkal célzottabban tud keresni, és személyre szabottabban. Tehát a fejvadász cégnél már el lehet mondani az igényeket, el lehet mondani, hogy én milyen helyen szeretnék dolgozni. Egy hirdetésre jelentkezve ennek kicsit szűkösebb a lehetősége. Tehát ahol az kevésbé fontos nekem, mint ahogyan. És ezzel nem növelni akarom a nyomást, de ez egy fontos esemény, és erre készülni kell. Ugyanúgy, mint egy egyetemi vizsgára is ki többet, ki kevesebbet készül, teljesíteni lehet az egyetemet kevesebb felkészüléssel is, meg többel is. Itt is azt gondolom, hogy érdemes készülni. Ha és amennyiben valahova pályázatot szeretnénk leadni, akkor mindenféleképpen tanácsolom első helyen, hogy a leadás előtt rendezzük a social media platformjainkat. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy a toborzók, ha fejvadász céghez megyünk, ha céghez megyünk, utánunk fognak nézni. És az első benyomást azt talán nem is az életrajzunk, hanem a social media oldalaink fogják adni. Még akár azt is mondom, hogy álláskeresési időszakban inkább korlátozzuk a hozzáférést, hogyha nem akarjuk törölni a tartalmakat, legyen hozzáférhető tartalom, mutasson rólunk valamit, de ne feltétlenül teljesen nyíltan. És ez egyébként az egész álláskeresésnek egy titka, az én véleményem szerint ez egy társasjáték. Egymást manipuláljuk, jó értelembe véve manipuláljuk, én ezt etikus manipulációnak hívom, és az előadásban sokszor utalok erre. Tehát igenis, miközben önmagunkat adjuk, a 5-10 évvel ezelőtti botlásainkra nem feltétlenül kíváncsi a munkáltató, tehát az olyan fényképeket, videókat, kommenteket, stb., amit tudunk mozdítani, azt nyugodtan takarjuk, vagy vegyük le, mert ha minket megismernek, akkor megértik azt, hogy miért csináltuk azt akkor. De amíg minket nem ismernek, ne abból ítéljék meg, hogy miért csináljuk, vagy mit csináltunk, és mit csináltunk a múltban. Ez a legeslegelső tanács. A másik pedig, hogy az álláshirdetés azért van, hogy azt használjuk, azzal éljünk. Mire gondolok? Egy jó pályázati anyagban az álláshirdetés és a leírás, hogy kit keresnek, annak azért 60-80%-a köszönjön vissza. Nagyon feltűnő, hogyha mindenre alkalmas vagyok, tehát az összes kiírásra minden követelménynek megfelelek, hiszen akkor nincs hova fejlődni, akkor a cégnek nincsen semmi szerepe, nem is fogják elhinni. Tehát azt mondom, hogyha egy egészséges arányt találunk, ennek megfelelek, annak megfelelek, amannak, és ezekben meg nagyon szívesen tanulok és fejlődök, akkor az egy jó indulási pont. Mostani pályakezdők, majdnem azt mondtam, hogy Z-generáció, de éppen az imént beszéltem a generációs kérdésről, de mostani pályakezdőkre amúgy is jellemző, hogy szívesen tanulnak. Nagyon sokat foglalkoztunk egyetemistákkal, rendszeresen évente felméréseket készítünk, mint egy 1000 fős mintával egyetemisták körében, úgyhogy dolgozom együtt több egyetemi oktatóval, úgyhogy az én tapasztalatom az, hogy amikor valaki egy egyetemen tanul, vagy elkezd egy egyetemet, nem is feltétlenül biztos, hogy a munkához szükséges tudást ő az egyetemről akarja összeszedni. Tehát nagyon gyakran találkozunk olyan fiatalokkal, akik megérkeznek egy munkahelyre, és rögtön az első kérdés, hogy ki és hogyan, milyen körülmények között fogja megtanítani, ami tudást ott majd használni kell. Milyen mentorrendszer van, milyen tanulási lehetőség van. Ezért mondom azt, hogyha a pályázati anyagban szerepel az, hogy én fejlődni szeretnék ebben, 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 hogy tökéletesen megfeleljek a kiírásnak, az teljesen helyén való és teljesen jó. A munkáltatók is fel vannak készülve arra, hogy valaki tanulni, fejlődni szeretne, ez egy pozitív dolog. 60-80%-ban feleljen meg a kiírásnak. Ez azt is jelenti, hogy nyugodtan be lehet adni olyan pályázatot, amire jelen pillanatban nem állok készen. Olyan állásra, amire nem állok készen. Ez semmi gond, sőt, ezt a bátorságot általában díjazni szokták. A másik fontos dolog talán az, hogy legyünk valamilyenek. És akkor most a másik oldalról is egy kicsi betekintést. Amikor valaki meghirdet egy állást, esetleg egy olyan régióban, ahol nagyon sok munkanélküli van, beérkezik akár 50-100 pályázat is. Azt leszűrik egy előszűréssel kimondottan papíralapon, vagy adott esetben egy pici utánkutatással, akkor azt követően akár 20-30 interjút is megcsinálnak. A nap végén, amikor döntést hoznak, vagy amikor egy következő körös csoportot kiválasztanak, nagyon fontos lesz, hogy emlékezzenek az emberre. És itt nyilvánvalóan ne arra emlékezzenek, hogy ő tehát nem arról van szó, hogy túl kell tolni, hogy valami olyat kell csinálni, ami nem mi vagyunk, hanem hogy az életünkből próbáljunk meg megmutatni olyan dolgot is, ami nem szorosan kapcsolódik a pályázathoz. Akár már a pályázati anyagban, az önéletrajzban is. Az önéletrajz egészen addig, amíg emberek szűrnek, és ezt azért mondom, mert ugye a trendek afelé mutatnak, hogy a mesterséges intelligencia tökéletesen le tudja szűrni a pályázatokat. Tehát amíg emberek szűrnek, addig szintén nagyon fontos, hogy legyen egy olyan horog legalább a szabadidős tevékenységről, hobbiról, bármiről, ami egy picit különleges. Most persze mindenki felszisztel, hogy hát én nem vagyok különleges, én nem csinálok különleges dolgot, de mindenkinek az életében van olyan, ami egyedi, amit más nem csinál, ezt nyugodtan merjük kihangosítani vagy megmutatni.
És mondjuk olyan esetben, hogyha valaki azt mutatja magáról, amilyen nem is valójában, csak hogy mondjuk érdekesnek tűnjön, vagy az ő fejében megfeleljen a munkaadónak, az hogyan tudják kiszűrni egyébként, vagy kiszűrhető ez?
Maximálisan szerintem. Tehát abban a pillanatban, hogyha valaki nem önmagát adja, akkor olyan zavarjeleket produkál a kommunikációjában, amik egy tapasztalt toborzó által nagyon gyorsan levehetők, vagy akár egy jó érzelmi intelligenciával rendelkező vezető számára nagyon hamar levehető. A kitartóbbak ilyenkor utána mennek már az interjún, hogy akkor most ebből mi a valós, mi nem, és rettenetesen rossz feszengve, lebukva interjút csinálni, tehát nem tanácsolom azt, hogy bárki olyat állítson. Azt higgye el, hogy ami ő maga, az lehet érdekes. A másik fontos dolog talán az, hogy legyünk valamilyenek. És akkor most a másik oldalról is egy kicsi betekintést. Amikor valaki meghirdet egy állást, esetleg egy olyan régióban, ahol nagyon sok munkanélküli van, beérkezik akár 50-100 pályázat is. azt leszűrik egy előszűréssel kimondottan papíralapon, vagy adott esetben egy pici utánkutatással, akkor azt követően akár 20-30 interjút is megcsinálnak. A nap végén, amikor döntést hoznak, vagy amikor egy következő körös csoportot kiválasztanak, nagyon fontos lesz, hogy emlékezzenek az emberre. És itt nyilvánvalóan ne arra emlékezzenek, hogy tehát nem arról van szó, hogy túl kell tolni, hogy valami olyat kell csinálni, ami nem mi vagyunk, hanem hogy az életünkből próbáljunk meg megmutatni olyan dolgot is, ami nem szorosan kapcsolódik a pályázathoz. Akár már a pályázati anyagban, az önéletrajzban is. Az önéletrajz egészen addig, amíg emberek szűrnek, és ezt azért mondom, mert ugye a trendek afelé mutatnak, hogy a mesterséges intelligencia tökéletesen le tudja szűrni a pályázatokat. Tehát amíg emberek szűrnek, addig szintén nagyon fontos, hogy legyen egy olyan horog legalább a szabadidős tevékenységről, hobbiról, bármiről, ami egy picit különleges. Most persze mindenki felszisztel, hogy hát én nem vagyok különleges, én nem csinálok különleges dolgot, de mindenkinek az életében van olyan, ami egyedi, amit más nem csinálsz, nyugodtan merjük kihangosítani vagy megmutatni.
Esetleg vannak olyan trükkös kérdések, amikkel találkozhatnak a pályakezdők, és ha igen, akkor ezeket hogyan tudják megfelelően lereagálni?
Különleges kérdésekre én azt gondolom, hogy mindenféleképpen kell számítani, de én inkább azt mondom, hogy mind a két oldal készüljön különleges kérdésekkel. Miről van szó? Egy pályázó teljes nyugalommal is mindig meg fogja kérdezni, hogy akkor mire számíthatok az első időszakban, milyen lesz a betanításom, milyen munkarend van a cégnél, milyen juttatások vannak a cégnél, van-e mentoring rendszer a cégnél, hol lesz az irodám, megismerkedhetek-e a munkakörnyezettel előre. Tehát ezek az olyan standard kérdések. Milyen fizetésre számíthatok? Ezek azok a standard kérdések, amik mindig elhangzanak. Ezen kívül minden munkavállaló nagyon nagyra értékel, és akkor most először a pályázó által felteendő érdekes kérdésekről beszélek. A másik oldalról érdekes kérdések akkora hangzanak el leginkább, hogyha azt látjuk, és akkor itt most egy picit belehelyezkedek a toborzó szerepébe, hogyha azt látjuk, hogy nagyon sablon válaszokat kapunk. Tehát betanult válaszokat kapunk. Ezek a legváratlanabbak lehetnek. Nekem is vannak ilyen sablon kérdéseim, ezt el tudom mondani. Nyilván ez még nem a legmegdöbbentőbb kérdéskategória, de hogyan pihensz, hogyan kapcsolódsz ki, mit csinálsz munka után. Itt mindig hozzáteszem, hogy amit el lehet mondani, mert nyilván ez már a szabadidőről szól, ez már az a kényes terület, de ezzel azt próbálom elérni, hogy magát a jelöltet ismerjen meg, nem azt, amire felkészült.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt volt, és remélem, hogy hozzájárultunk a sikeres és magabiztos pályakezdéshez.
Lícómikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Lícómikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 30